Akkor üdvözlök mindenkit, és akkor nagyon szépen köszönöm a felkérést, hogy itt beszélhettem, és ahogy hallhattuk itt a felvezetőbe, ugye a Magyar Tudomány ünnepe kapcsán is rendezzük meg ezt a rendezvényt. Ugye az ünnep az mindig olyan, hogy amikor összejön valamilyen csoport, nem tudom, egy vallási közösség, egy ország népe vagy egy család, akkor úgy elmondják a történeteket, hogy amikor kisgyerek voltál így és így volt, vagy a népünk nagy történetében milyen események történtek, és akkor most külön ünnep akkor, hogy egy születésnapot is ünneplünk egyben, és hogyha már ünneplünk, akkor hadd vegyem csak pörgessem nagyon gyorsan végig, hogy mit is ünneplünk, tehát ugye a tudományt, a bioinformatikát, és az empirikus tudományok ugye gyakorlatilag ezen a cikluson, ezen a körön alapulnak, hogy észleljük a körülöttünk lévő világot, adatokat gyűjtünk, információkat gyűjtünk a fejünkbe, és a modern időkben már a számítógépekbe, ezekre próbálunk valami modelleket alkotni, próbálunk olyan módszereket kifejleszteni, amikkel az adatokat lehet elemezni, és akkor azt összevetve folyamatosan a valósággal, egyrészt próbáljuk, ugye az alapkutatások arról szólnak, hogy próbáljuk egyre jobban megérteni a világot, hogy hogyan működik, és akkor ezt ugye sok esetben a biológia, a bioinformatika az különösen ilyen terület, átvisszük olyan területekre, ahol hasznosítani lehet, mondjuk, hogy nagy szavakat használják megint a társadalom számára. És akkor ezen belül is ugye a bioinformatikának az egyik fő területéről, vagy az egyik nagy területéről, vagy nagyon dinamikusan fejlődő területéről fogok én valamit beszélni, illetve ahhoz kapcsolódóan fogok valamit elmondani. A nagy adatok. Tehát ugye a bioinformatikának sok területe van, bonyolult dolgokat kiszámolunk, modellezünk, elemzünk, és akkor az egyik nagy felfutó terület, ez ugye a genomika, amit azt tette lehetővé, ugye, hogy én, mint fizikus mondhatom, a kvantummechanikára és szilárdtestfizikára alapozva létrejöttek olyan nagy műszerek, amivel olyan hihetetlen dolgokat lehet látni, amit eddig nem lehetett látni. És akkor a Moore törvényt mindenki ismeri, exponenciálisan csökken a számítógépek, a számítási kapacitás, illetve az adattárolásnak az ára. És ugyanígy nem csak a számítógépek sebessége növekszik, hanem a műszerek is fejlődnek, és az egyre nagyobb műszerek egyre több adatot termelnek. És akkor csak szintén akkor majdnem kerek évforduló van, ugye 1977-ben történt meg az első szekvenálás, az Anger szekvenálás, a FIG-174-nek mintegy 5000 bázispár hosszú genomját olvasták le, és akkor ez évekig ugye nagyon fáradtságos, én sajnos nem csináltam ilyet, pedig nagyon szerettem volna gélen futtatni, és a saját DNS-emet egyszer meg akarom így nézni. Technikát, ez nagyon fárasztó volt, nagyon költséges és nagyon lassú, és akkor 40, hogy jól számoljak, 40 évvel később, ugye 2017-ben az NGS technikákkal akkor ezt a kis reakciót, amit egy-egy esetre kellett futtatni, egy-egy kis molekulára és pár száz nukleotidot lehetett leolvasni több napos vagy pár hetes munkával, ezt akkor egy ilyen csipre, ugyanazzal a technológiával, ahogy a számítógép csipeket csináljuk, rá lehet rakni millió-milliárd számra gyakorlatilag ilyen kis reakciókat, és ilyen gépekből is ezreket össze lehet rakni egy ilyen nagy hangárba, itt van valami Hongkongban egy ilyen nagy szekvenáló facility, és ezzel gyűlnek az adatok, és akkor ugye van ez a, ezt mindenki ismeri, ez is ilyen poster child, nanopor technológia, aminek állítólag jövőre lemegy harmadára vagy negyedére az ára, amivel egészen hosszú DNS szakaszokat, egészen kis méretben és akár kimenve Afrikába, ahol mondjuk valamilyen járványokat akarunk vizsgálni, ott is meg lehet csinálni, és egyre könnyebbé válik ez a technológia, és akkor lehet jóslatokba bocsátkozni, úgyhogy nem tudtuk, hogy minek kell az embernek, mindenkinek ugye nagy teljesítményű számítógép, és most mindenkinek itt van a zsebében ugye sok magos, sok gigabájtos számítógép, a személyes szekvenáló is előbb-utóbb biztos lesz, és valami hasznát találják, és a Facebookon miért kell posztolni, biztos ki fog derülni. És akkor a normál Moore törvényhez képest, ami ott a felső ábrán látszik, ugye exponenciálisan csökkennek az árak, és akkor 2007-ben, tehát 10 éve történt meg az az áttörés, hogy az úgynevezett új generációs technikák bejöttek, és azóta gyorsabban tudnak szekvenálni Kínában, mint ahogy diszkeket tudnak gyártani Kínában. És akkor ez tényleg gyökeresen átalakította azt, hogy mit lehet ezzel csinálni, és akkor az adatoknak nagy része szerencsére az publikus adatbázisokba gyűlik, amihez részben kapcsolódik ugye az Elixir program is, hogy hogyan kell ezeket az adatokat megosztani, hogyan kell olyan fejlesztéseket csinálni, hogy közösen minél jobban ki tudjuk ezt használni. És akkor én úgy kerültem bele a történetbe, ugye, hogy Én igazából bioinformatikusként indultam, 1991-ben az első cikkem, az szignál peptidek jóslása neuronhálózatokkal volt, csak akkor nem nagyon voltak neuronhálózatok, meg a bioinformatika szó se volt még, úgyhogy nem tudtuk milyen újságba beküldeni gyakorlatilag, még átnevezték azóta az újságot. Na, akkor ugye nem lehetett bioinformatikát csinálni nagyba, és akkor így átsodródtam a univerzum nagyskálás szerkezete, meg mindenféle ilyen témákra, de egy nagyon erős analógia, vagy ugyanazt kell csinálni ott is, mint most kell csinálni a genomikában, sok adatot gyűjteni nagy műszerekkel, és azokat valahogy a közösség számára hozzáférhetővé tenni, illetve olyan eszközöket fejleszteni, amivel ezek az adatok megérthetők és mélyebb összefüggések feltárhatók. És akkor nagyon gyorsan végigfutok csak egy-két ilyen nagy projekten, amiben most az ELTE-n lévő csoportommal részt veszünk. Részben ugye, mivel ez egy seregszemle, tehát egy kicsit tájékoztatni, hogy miken is dolgozunk, másrészt pedig ezek példák lesznek arra, amiről igazából az előadás szól, ma is a harmadik részében térek majd rá, hogy milyen adatok gyűlnek, milyen emberek dolgoznak rajta, milyen feladatok vannak, és milyen igények merültek föl, hogy ezt az egész helyzetet kezelni tudjuk. Az első ilyen projekt, amit itt említenék, ez most indult ELTE, MTA, TTK és két cég részvételével. Ez egy FIEK, egy nagy projekt, egy nagy hazai támogatású kutatásfejlesztési projekt. Ott láthatók, talán elolvashatók a részvelők, többen itt is vannak közülük. És akkor amire fölhívnám a figyelmet, hogy a bioinformatika az ott van való középen. Tehát, hogy egy kicsit, ezt úgy mindnyájan tudjuk, egy kicsit kilógva a szép gyöngysorból, a biológiai témákból, amik körbe vannak, de mégis ott van a többiek között, és valamilyen szempontból központi összekötő szerepe van, és ez általában a többi projektekre is jellemző. Egy konkrét dolgot emelnék itt ki, többekkel együtt dolgozunk a Szűcs Dávid csoportjával, arról majd mindjárt lesz egy másik dia is, vagy például nemrég kezdtük el a Pipek Orsi részvételével, a Kacskovics Imre féle csoporttal, az immungenomnak a feltérképezése, ezt tudjuk mindjárt, ez egy nagyon nehéz feladat, az a pici rész, ami az immunrendszerért felelős a szervezetben, az egy nagyon-nagyon variábilis, ráadásul a sejt, a testen belül egy ilyen erőltetett, felturbózott evolúció zajlik, tehát tulajdonképpen egy belső evolúció, és egy ilyen nagyon nagy variabilitású genetikai részlet van a sejtekben, és mivel minden sejtben más és más lehet, ezért nagyon nehéz a szekvenálása ahhoz képest, mint olyan szöveteknek, ahol ugyanaz a sejt többszörös nagy példányszámban előfordul. Másik hasonló, szintén majdnem ugyanakkor indult nemzetközi, nem nemzetközi, hazai kutatásfejlesztési nagyprojekt, ez az MVKP, ez a SOTÉ-val, illetve 3D Hisztek céggel közös. Ez valamilyen szempontból azt tűzné ki célul, mint a TCGA, hogyha valaki ismeri, a nagy nemzetközi rákadatbázis, hogy több különböző ráktípusból mintákat gyűjteni, itt főként exomszekvenálásról és folyadékbiopsziáról lesz szó, és akkor valahogy kialakítani valamilyen közös alapadatbázis, egy kicsit hasonlítva ahhoz, amit a csillagászatban csináltunk, hogy egyszer lefényképezni az univerzumnak a térképét nagyskálán, és akkor lesz egy ilyen. És ugye hát mondhatnánk azt, hogy már létezik a TCGA, tehát a nemzetközi adatbázis, a cél az lenne, hogy egy kicsit haladva az általános genom amik a felől a személyre szabott genomikához és a személyre szabott terápiához, hogy mondjuk a kelet-európai vagy magyar lakosságban köztudott, vagy lehet tudni azt, hogy bizonyos mutációk gyakrabban fordulnak elő például, és ezt egy kicsit részletesebben feltárni, hogy vannak-e esetleg olyan specifikus dolgok, amikben egy kicsit máshogy kell hozzáállni a dolgokhoz, mint hogyha csak a nagy általános adatokból indulnánk ki. Itt egy projektet említek meg konkrétan, dolgozok másokkal is, például Bödör Csabával, limfoma témán, itt Molnár Bélával pedig már hát gyakorlatilag több mint 10 éve dolgozunk, különböző főként DNS metiláció és mutáció kapcsolata a vastag és végbél daganatokba, illetve újabban őt is, meg engem is valami oknál fogva erősen érdekel az öregedésnek a vizsgálata, és itt nagyon érdekes újdonságok vannak, hogy metilációs mintázatokkal nagyon erős korrelációt mutat, és akkor próbálunk ennek is utána menni, ami egyébként közvetlenül kapcsolódik a rákhoz is, hiszen a ráknak az elsődleges kockázati faktor az az életkor. Tehát az sokkal erősebb, mint bármilyen más kockázati faktor a rák kialakulásával kapcsolatban. Akkor itt egy nemzetközi gyógyszergyár által kiírt alapítvány által kért nagy pályázat, és egy most nemrég elnyert a Szűcs Dávid által vezetett OTK-hoz kapcsolódóan végzünk, és részben mondjuk a fiekhez is kapcsolódik, DNS-javító mechanizmusoknak a vizsgálatát, és csak hogy a kutatási stílusról mondjak egy-két szót, ugye az történik, hogy ők ott vannak, vagy itt vannak pontosabban a laborba, tenyészgetik a szöveteket, sejteket, küldik Kínába szekvenálni a DNS-t, akkor megjönnek az adatok, és akkor azt próbáljuk közös erővel elemezni, és akkor a doktorandusaim segítségével együtt összedugva a fejünket próbáljuk kihozni belőle azt, hogy vajon melyik DNS javító mechanizmus hogyan romlik el, annak milyen hatása, milyen mutációkat hoz be, és akkor ez tényleg egy, nem azért, mert mi csináljuk, de ez szerintem egy szép példája az interdisziplináris munkának, az, hogy több fajta résztvevő szerepel benne, és akkor tényleg a laborban lévő dolgoknak a rejtett titkaitól kezdve, hogy hogyan kell nem negatív mátrix faktorizációval a mutációs spektrumokat, amik itt az alsó ábrán láthatók, kihozni, ezt így mind egybe kell gyúrni ahhoz, hogy előre haladhassunk ezekkel a kérdésekkel. És akkor majd lesz még az utolsó projektről, de közben beszúrtam még egy témát, ami nem kapcsolódik feltétlenül ezekhez a nagy pályázatokhoz, hogy ami erősen jön föl, és a csoportunkban is intenzíven foglalkozunk vele, amit már említettem, ugye, hogy már meg se számolom, hogy hány évvel ezelőtt, 1990-ben én gépi tanulással indítottam a karrieremet. Ez most mindenki tudja a sajtóból, hogy megverte már a Go nagymestert, és sorolhatnánk még a példákat. Ez tényleg jön be, és akkor rengeteg alkalmazása van a bioinformatikában. Részben genetikai adatoknak a vizsgálatában foglalkozunk ezzel, például szintén az immunrendszerhez kapcsolódó MHC peptid kötésnek a jóslását, vagy pedig antibiotikum rezisztencia jóslása szekvencia információkból. Valamint ugye, amiben a gépi tanulás, a deep learning a legjobb az, de szintén kapcsolódik valamilyen értelme bioinformatikához, orvosdiagnosztikához, mammográfiai felvételeknek az elemzése, amit itt megemlítem, Ribli Dezső doktorandusom nevét, aki nagyon-nagyon szép eredmény, tehát egy nagy nemzeti versenyen 1200 versenyző közül második lett, és jobban működnek már ezek az algoritmusok. Ha nincs itt radiológus, orvos, akkor elmondhatom, hogy jobban tudja már diagnosztizálni a képeket, mint az orvosok. És ebbe várható egy áttörés viszonylag hamar. És akkor a negyedik vagy ötödik projekt, amit említeni akarok, az egy nagy európai H2020 projekt, olyan nagy, hogy ki se fér erre a fóliára, ezt a Wignerrel közösen, MTA Wignerrel közösen csináljuk, és tényleg megpróbálja összefogni ez a járvány genetikának, patogének, vírusok, baktériumoknak ilyen európai szinten a menedzselését. Ugye itt talán még inkább, mint amit ilyen kisebb alapkutató csoportokban, mint ahogy említettem itt a Szűcs Dávid féle csoportot, vagy említhetnék még további csoportokat, ahol ilyen alapkutatás közeli emberek dolgoznak, itt vannak mindenféle más emberek is, akik az ECDC-be, tehát az Európai Járványügyi Hivatalban vannak, vagy kölyáloknál, vagy hogy nevezik őket manapság. Jó, tehát, hogy akik még távolabb vannak az alapkutatásoktól, még távolabb vannak ahhoz, hogy mondjuk számítógépes szkripteket írjanak, és azokkal elemezgessék az adatokat. És akkor hirtelen rájuk szakadt ez, hogy nem úgy vizsgálják már a járványokat, nem úgy vesznek már mintákat, mint eddig, hanem új módon, új módszerekkel, és hogyan lehet ezt az egészet menedzselni. És itt megint ott vagyunk valahol a közepén, az EBI, European Nucleotide Archive-val közösen, hogy hogyan kell ezt az adatot, hogyan kell egy platformot létrehozni, ahova ugye az adatok bejönnek, és azok utána feldolgozódnak úgy, hogy értelmezhetőek legyenek azon kollégák számára, akik utána ezt a gyakorlatban járványok felderítése, előrejelzése, állategészségügy, élelmiszeregészségügyben használni próbálják. Egy nagyon nagy, tényleg nagyon nagy komplex projekt, külön work package van a jogi és társadalmi problémák ezzel kapcsolatosan, itt a nagy adatokkal kapcsolatban. És akkor összefoglalólag, és akkor most áttérek az utolsó harmadára az előadásnak, vannak kollaborációk, amik gyakran embereket kötnek össze, akik akár egy országban, különböző intézményekbe, vagy több országban vannak, nekik kollaborálni kell. És nem csak több országban vannak, hanem több területen. Van, aki a járványüggyel foglalkozik, van, aki biológus, van, aki fizikus, van, aki informatikus. Tehát ez banális dolognak tűnik, de ez egy kihívás. hogy hogyan kell ezt az egészet menedzselni. Hogyan lehet áttérni tényleg erre a multidisziplináris megközelítésre, és attól túllépni valahogy, hogy ülök a kis szobámba, és akkor egy kis szögletén a kutatótársi területnek foglalkozom. Akkor ehhez nehezítő tényezőként bejött ugye ez a big data, hogy nagyon sok adat van. És akkor azt valahogy egyáltalán az sok adatot valahogy menedzselni, ügyesen felindexelni, adatbázisokba rakni, az egészből utána kihozni olyan szintű dolgokat, amiket utána értelmezni lehet. Tehát vannak ugye az embereket nem csak a téma szerint, meg hogy hol ül éppen lehet sor kategóriákba osztályozni, hanem van, aki ott lennül a gépnél és dolgozgat az adatokon, van, aki meg a projekt menedzser, és akkor csak egyoldalas képeket és rövid leírásokat, absztraktokat tud elolvasni, mert annyi ilyet menedzsel. Úgyhogy rengeteg ilyen dolog van, és akkor még nagyon fontos, ugye itt biológiai adatoknál, meg emberekből származó adatoknál, vagy pedig, hogyha mondjuk állategészségügy, akkor gazdasági szempontból az adatokhoz való hozzáférés, jogosultságok és ennek a kezelése. És akkor erre próbálunk, amiről ugye a címe szól az előadásnak, meg amire most mindjárt rátérek, egy keretrendszert kialakítani, hogy hogyan lehet ezt csinálni, aminek bónusza, még pluszba az, hogy olyan módon kell az egészet csinálni, hogy végül a kutatásnak az eredményei azok minél inkább reprodukálhatóak, de hogy konkrétan reprodukálhatóak, nem csak úgy, hogy elolvasom a cikket, és 3 év alatt a doktoranduszom reprodukálja azt a kutatást, hanem így egy kattintással mondjuk a bioinformatika elemzés reprodukálható, megosztható legyen, illetve ugyanez a metodika, amiről ugye sokat beszélhetünk, meg beszéltünk is már ebben a körben, hogy hogyan kellene a bioinformatika oktatást beindítani, fellendíteni, felgyorsítani. És akkor áttérünk ugye a hagyományos megközelítésről, de most már lassan nincs is hagyományos megközelítés, az, hogy valahol vannak az adatok, adathalmazok, letöltöm a gépemre, telepítgetem a különböző szoftvereket, és azzal próbálom feldolgozni, valamilyen cloud jellegű megközelítésre, hogy minél inkább a dolgok azok ott legyenek valahol a felhőben, és ne nekem kelljen, tehát nem én a saját gépemen futtatom a Facebookot, vagy a mail szervert, régen volt ilyen, ugye, hogy az én gépemen futott a mail szerveren, belépek a Gmailbe, és akkor ott elintézem a dolgokat. És valahogy ennek is így kell lenni, az adatok gyűjjenek valahol, én oda csak belépek, és álljon rendelkezésemre az adat, azok az eszközök, amivel feldolgozom, és mindenféle olyan dolog, ami a, mondjuk a bioinformatikai kutatáshoz kell. És akkor ehhez fejlesztünk egy platformot, de ezen túllépek, mivel lesz róla mindjárt egy rövid kis videó. Vannak mindenféle részei, amiről leginkább az informatikusokkal lehet beszélgetni, mindenféle cloud technológiák, Docker konténerek, autentikáció, mindenféle dolgok, amiknek egy részét én is értem, mivel informatikusokkal is dolgozunk rajta, és akkor ez az egész, ez kapcsolatban van a mögötte lévő nagy compute facility-vel, ami a futtatásokat, elemzéseket tudja végezni, illetve különböző adatbázisokkal, és akkor ennek egy velege van. És akkor egy rövid kis videó lesz, amit itt elindítok, és közben próbálom magyarázni, hogy mi történik. Tehát ez az oldal rossz a címe, már azóta megváltozott, ott fölül van a jó címe. És akkor egyrészt van egy publikus interfész, tehát itt nem lehet, amikor még nem lépünk be, akkor is hozzá lehet valamihez férni, amit mondjuk közzé teszünk. Tehát valami fajta eredmények, valami fajta elemzések vizualizálva, itt van néhány példa felmutatva erre, és akkor ez mondjuk mindenki számára hozzáférhető, tehát ez olyan, hogy a végső eredmények itt van például ez a EU-s projektben van, csatornákból vett, tehát a szennyvíz csatornából vett mintákat szekvenálunk, és akkor a világ 70-80 országába, különböző városokba, és akkor ebből próbálunk mondjuk járványokat felderíteni, erről fog Medgyes Horváth Anna beszélni délután, és akkor ez az eszköz lehetővé teszi például, hogy viszonylag könnyen csinálják egy ilyen notebookot, úgy nevezzük ezt a dolgot, mondjuk benne van egy zoomolható térkép, amit mondjuk akár 5 évvel ezelőtt az vért izzadtam volna, hogy ilyet csináljak, most meg csettintek, azt mondom, hogyan kell zoomolható térképet berakni egy iPython notebookba, és ott van benne. És akkor ez viszonylag egyszerűen közzé is tehető. Tehát nem kell nagyon bonyolult dolgokat installálni, nem kell JavaScript mélységeibe belemenni, nem, viszonylag egy csettintésre ez működik. És akkor Az a célunk, az a feladat, hogy minél több ilyen modult összerakjunk. Ez egy másik projekt, szintén az EU pályázathoz kapcsolódik, ahol antibiotikum rezisztenciát próbálunk gépi tanulási módszerekkel becsülni. És akkor ezeket az eredményeket, amik közzé tehetőek, azokat ebbe a formába közzé lehet tenni. És akkor vannak olyan interfészek is, hogy ugyanezt a notebookot át lehet egy ilyen interaktív közzétételre, dashboardá alakítani, ahol most ez nem látszik, itt kattintgatunk a különböző menüpontok között, de mögötte kódok futhatnak. Tehát ez nem csak egy passzív, hogy az ábrának milyen betületét látom, hanem ott közben elmehet adatbázisokhoz, elemzéseket végezhet, és még egy csomó dolgot, és ez nagyon jó eszközök állnak rendelkezésre, és ilyeneket fejlesztünk még többet, hogy ezt még könnyebben lehessen csinálni. Úgyhogy, ha belép az ember, akkor sokkal több dolog nyílik meg. Van az a rész, ahol notebookokat lehet írni és fejleszteni, van egy, majd mindjárt rátérünk a GitLab rész és egy OnCloud rész. És akkor itt látszanak a projektek, amik itt a kollégánál vannak, aki Oroszlány Lacinál, aki ezt a demót csinálta, és akkor megnézheti a publikus projekteket, megnézheti a saját projektjeit, vagy látni fogjuk, hogy van lehetőség arra, hogy ha én írok egy projektet, akkor azt a kiválasztott személyekkel, akikkel gondolom, hogy benne vannak a kutatócsoportba, megoszthatom. Elindítok ez a start gombbal, most tulajdonképpen egy konténert indítok, amit képzeltünk egy virtuális gépnek, és akkor ott van egy kis szabad, van egy kis területem, egy kis gépem, ami ott van, nem az én gépemen nem kell semmit telepíteni, ott valahol remélhetőleg megbízható rendszergazdák által menedzselve és bekapolva, és nem csak adatok vannak ott, hanem futtathatok is rajta, tehát a távolban ott van, és akkor ugyanezt a notebookot, amit az előbb láttuk, ezt a dashboard változatot, ezt itt mondjuk itten szerkezgethetem és írhatok újat, és tényleg ennyi sor kóddal nagyon hatékony, nagyon szép vizualizációs és nagyon jó adatelemző dolgokat össze lehet állítani. És közé lehet tenni, tehát itt van a gomb, vagy passzív, nem passzívas se HTML-é, mert ilyen HTML5 és JavaScript-ekbe integrálódnak magától, vagy pedig ezért az interaktív notebook-ká át lehet alakítani, és közé lehet tenni. És akkor megjelenik azon a listán, most itt azt mutatja, amit az előbb közé tett. A konténereket, ugye, amik a virtuális gépek, azokat le lehet állítani, el lehet indítani és menedzselni. És van még két másik modul, ami kapcsolódik hozzá. Egy OnCloud, ez egy ilyen Dropbox jellegű dolog. Ezt külön igényelték mondjuk itt a Comper nagypályázatban azok a kollégák, akik ennyi cloud szolgáltatást már megszoktak, de sokkal bonyolultabb dolgokat, mondjuk mint a GitLab, vagy összetettebb dolgokat nem. És akkor itt tényleg van egy lehetőség arra, hogy valaki mondjuk épp a metaadatokat gyűjti, tehát mondjuk nem a szekvenálás és nem a részletes elemzéssel foglalkozik, hanem valami fajta, mondjuk a klinikumból metaadatokat egy Excel táblába betölt, és akkor ezt be tudja húzni, mint egy Dropboxba, csak drag and droppal, tehát viszonylag könnyen kezelhető, és akkor ő a projektben mondjuk azért felül is ezt tudja csinálni. És akkor utána ezek az adatok megjelennek a többiek számára is, tehát ugye ki lehet jelölni megfelelő jogosultságokat, hogy ki melyik projekthez fér hozzá, és akkor itt egy kicsit lassan megy a gépelés, de be lehet olvasni akkor az adatokat, viszonylag egyszerűen lehet vizualizálni, elemezni, és akkor arról fog szólni utána a következő néhány perc, hogy akkor utána lekommunikálni a többiekkel, hogy mit is látunk az adatokba, itt beolvasott valami adatokat, bármi is legyen ez, túl sok zajt lát rajta, és akkor mindjárt ezt lekommunikálja a kollégákkal. Kicsit mehetne ez a rész egy gyorsabban. És akkor itt van a GitLab-ot, használjuk erre a célra is. Használhatnánk mást is, hogy van egy lépés, bocsánat, az, hogy ezt, amit ő csinált, ezt akkor azzal az egy gombbal, tehát hogy viszonylag könnyű legyen az egész, akkor be lehet kommitálni a GitLab-ba, tehát egy ilyen verziókövetett rendszerbe, ahol a többiek számára, tehát a csoport számára is elérhető lesz ez a dolog. És akkor utána nézzük majd azt, hogy a GitLab-ba mit lehet csinálni. Sok hasonló eszköz van tulajdonképpen, amivel lehet ezeket a verziókövetéseket is, és részben a GitLab-ot használjuk arra, hogy a kommunikációt is, tehát a projekttel kapcsolatos kommunikációt, akkor így összefogva a helyet, hogy mindenféle véletlenszerű e-mailek bejelennének meg, akkor a GitLab interfészt használjuk, próbálkoztunk mással is, és lehet, hogy vannak még jobb megoldások, ez még az egész egyébként folyamatban van, de minden esetre itt van lehetőség arra, hogy egyből mondjuk egy adatfájlhoz kapcsolva, akkor valami kis diszkuszió fórumon megbeszéljük azt, hogy mi történik ezzel az adatfájllal. És akkor szerintem ezt le is állítom, mert itt most akkor itt gépelgetni fog dolgokat, hanem akkor menjünk a következő diára, mert néhány feature már benne van, amióta a videó elkészült az újabb verzióba. Tehát például minden projektnél vannak ilyen kis színes gombok, különböző dolgokat be lehet állítani. Például hozzáadhatok egy listáról partnereket a projekthez, és akkor ők is hozzáférhetnek úgy a kódhoz, mint az ott lévő adatokhoz, vagy például beállíthatom azt, hogy milyen jellegű projektem van, és milyen plusz szoftver túlok kellenek. Tehát itt látjuk, hogy például van a bio, ugye az vagyunk mi, de van ilyen molekuláris elektronika, meg astro, meg mindenféle más dolgok is vannak, és akkor részben ilyen programcsomagoknak nagy csomagját, vagy nagy kötegét hozzá lehet kapcsolni, ami ugye az asztrofizikusoknak nem kell feltétlenül a BioPython, és fordítva, illetve külső adatterületeket, adattárházakat hozzáköthetünk, és akkor az ismert, és akkor azt hiszem pont 25 percet beszéltem, akkor köszönöm szépen természetesen mindenkinek, elsősorban az ifjú és kevésbé ifjú kollégáknak, meg az összes pályázatoknak, meg intézményeknek, és akkor ezzel zárom, és köszönöm szépen a figyelmet. Ez egy Dream Challenge, ez a Cancer Moonshot keretében hirdették meg még, amíg az előző alelnök volt ugye az Egyesült Államokban. Itt többnyire ilyen rák kutatással kapcsolatos ilyen nagy kihívások vannak. Nem ilyen computer science oldalról írják, hanem inkább rák kutatók. Tehát most nem tudom, de egy csomó, tehát ICGC, meg nem tudom, egy csomóan benne vannak. És akkor többnyire, hát ahogy szokott lenni, amerikai nagy egyetemeknek a kutatói szoktak rajta részt venni, és akkor itt 1200 versenyző volt, mammográfiai képeket kellett kielemezni, ráadásul azzal a nehezítéssel, hogy a képekhez nem is lehetett direkt hozzáférni, hanem virtuális gépeket kellett írni, és azt kellett feltölteni, és azok a virtuális gépek futottak ott, tehát ilyen vakjátszma volt, és akkor a Ribli Dezső doktoranduszom, ő egyfajta deep learning framework-öt, ugyanaz, ami a macskákat és a kutyákat fölismeri a Facebookon, azt alakított át, úgy, hogy emlődaganatokat tudjon, és akkor most van a projekt második fázisa, csak hogy elmondjam, hogy így csinálják, ami egyébként szerintem egy nagyon szép példa, hogy először versenyeznek, és akkor a leaderboardnak a tetején lévő néhány, talán 5-10 versenyzőnek van egy kollaboratív fázis, hogy együtt akkor közösen egymás trükkjeit összegyúrva még jobb eredményt, hogy tudnak elérni, és épp most záródik, azt hiszem a napokban záródik a verseny, és szerintem hasonló áttörés várható egy csomó területen, tehát hogy ezek az új technikák, akár a deep learning, de említhetnék más ilyen dolgokat, illetve ez megint egy példája annak, hogy a kollaborációnak a szerepe, tehát az, hogy közösen megosztani egymással, és akkor ugye egymás vállára lépegetve, akkor gyorsabban lehet haladni.